Stipkovics Erika a vendégünk, a vendégem a Személyiségfejlesztő Akadémia alapító igazgatója, klinikai szakpszichológus, pszichoterapeuta, integratív hipnoterapeuta, ha jól fogalmaztam a dolgokban. Nagyon köszönöm, Erika, hogy itt vagy, egy nagyon kedves ismerősömről van szó, és külön örülök, hogy még láthatjuk is egymást, még hogyha online fronton keresztül. Köszönöm szépen, hogy elfogadtad a meghívásomat.
Én is köszönöm, meg gratulálok az egész műsorhoz, meg az ötlethez, meg mindenhez, amit csinálsz, tehát most ez nem egy viszontdicsérés, de én is örültem, hogy tudunk beszélgetni.
Ó, nagyon szépen köszönöm, ez egy nagyon jó kifogás, azt szoktam mondani arra, hogy nagyon jó emberekkel beszélhessek. Több könyved is megjelent, többek között engem kettő is itt van éppen az asztalomon, mert az én felkészültem erre a beszélgetésre, bár az én kérdezősködéseim azért erősen önös érdekűek lesznek, még mindjárt megmondom miért. Az ember a saját életéből, tapasztalatából mégiscsak jobban tud eljönni és kíváncsinak lenni. Szóval két könyv van itt előttem, az egyik a szeretetre éhezve, és a korábbi a szeretettel sebezve, nagyon imádom a címeket, hogy a szeretettel sebezvét én előszeretettel használom, idézlek téged, milyen jól megfogalmazva a szülők oldalára, a gyerekekre ezt nem hallottam még, hogy valamikor maga szeretett, ami egy pozitív dolognak tűnik, bizony sebezni is tud. Szóval ezért külön gratulálok neked a címekhez, mert szerintem ezek nagyon találóak. És a két dolog, amiről ma beszélgetni fogunk, kicsit ketté is osztanám a műsort, az első tekintetben a kamaszokról szeretnék beszélgetni, és a másik pedig a szülők, ezek azért egymáshoz kapcsolódóak. Ugye egy olyan fogalomkörön belül, mint család, együttélés, társas élet. Onnan indítanám talán merészen, hogy problémás, ugye kamaszkor, ez egy problémás dolog, hogy ez vajon mennyire létezik ez? Tehát mindig is volt ez a felfogás, vagy pedig ez nem egyértelmű, hogy elsőre hangzik, hogy a kamaszkor, akkor az problémás időszak is.
Egyik oldalon van ez a tévhit, hogy kamaszkor egyenlő problémás időszak, mert dúlnak a hormonok, segítség, serdülök, és ilyen című amerikai könyvek jelennek meg Magyarországon is. Tehát, hogy van egy ilyenfajta nézet. Aztán van az ezzel ellentétes nézet, amikor mondjuk kutatók vizsgálnak bizonyos társadalmakba élő kamaszokat, hogy van-e a modern ipari és fogyasztói társadalom, és az iparosodás előtti társadalmak között van-e különbség, és akkor azt tapasztalják, hogy gyakorlatilag mindenütt, pontosan az agyi érés és az idegrendszeri változások miatt az élménykeresés, tehát hogy keresi a kamasz az izgalmas élményeket, és a nagyobb kockázatvállalás az mindenütt jellemző a kamaszokra, de például az iparosodás előtti társadalmakban 186 ilyen társadalom vagy országot néztek. Tehát nem egyet vagy kettőt, hanem nagy populáció. Kicsit
törzsi világ, ugye, ahogy beszélünk, amik még fellelhetők, ugye ez a 186, ez nagyon nagy szám. Ez nagyon
nagy világba, és gyakorlatilag nekik nincs is szavuk a kamaszokra, a serdülőkorra. Tehát ezt a szót, hogy serdülőkor nem is ismerik, mert hogy amikor a gyerek eléri azt az életkort, hogy önállóság adható neki, akkor különféle beavatási rítusokkal, és a rítusok is nagyon fontosak, amit ma már nem nagyon tartunk, és ez nagy baj. Tehát, hogy rítusokkal beavatják a felnőtt világba, és felnőtt felelősséget raknak rá. Tehát nem az van, mint az ipari társadalmakban, hogy mondjuk iskolapadba ülnek a fiatalok mondjuk 25 éves korba, és maguk se tudják, hogy a felelősség határa az hol van, tehát hogy most vállaljanak bizonyos dolgokért, akár a párkapcsolatért, a munkájukért, a bármiért, tehát hogy azt állítják bizonyos kutatók, hogy nagyon ki van tolva a gyerekkor, gyakorlatilag a serdülőkorral, tehát az iparosodott társadalmakban, fogyasztói társadalomban meg főleg, és akkor ettől, mivel nem tudják megtenni azt a fajta felelősségvállalást, amit mondjuk egy bizonyos életkorban már meg kell tenni, mert hogy otthon laknak a mama hotelbe, meg csinálják a párkapcsolatot, tehát megy a kényelem, és minél ugye a fogyasztói társadalom meg még kényelmesebb, tehát hogy emiatt nagyon kitolódik a kamaszkor. És ezért mondtam, hogy nem minden országban van ez így, és mondom, ezeknek a törzsi népeknek nincs is szava a kamaszkor, tehát ők nem is értik ezt, hogy mit jelent az, hogy mit kínlódunk a serdülőkoron.
Ezek olyan fontos gondolatok szerintem, és ezek óriási számok, és nagyon elgondolkodtatnak, mert aztán ha tovább megyünk, ugye azért te azt nem javaslod a könyvben, ha jól értem, hogy akkor innentől kezdve ki az utcára, társadalom megváltoztatás, iskola nincs 14 évtől, mert ugye azért most lennék kicsit az ördög ügyvédje. azért itt rendszer problémák vannak, nagyon komolyak. Mert az, amit te mondasz, a tinédzserek össze vannak zárva, az azt jelenti, hogy van, bocsánat, a sok tudatlan, amit a világról esetleg nem tud, majd egymástól ilyen peer csapatokban majd. És azért ez nagyon le tud húzni ám, hiszen ő sem tudja, a másik kapja kész információt, mármint a tanártól, aki elmondja, hogy így meg így kell lennie. Egyébként viselkedjél úgy, mint egy felnőtt, de egyébként meg gyerekszerepbe tartalak. Tehát egy ilyen állandó kettőségben van. Hát na, hogy van probléma azzal a gyerekkel.
Így van. Egyik oldalon, mit tudom, én otthon felejtetted a körzőt, ezért még mindig van pedagógus, aki elégtelent ad, vagy valamiféle plusz feladat, vagy valami büntetést, és akkor a másik oldalon meg rád bízzák már a 6 éves testvéredet, te vidd iskolába, te rendezd el, vagy éppen a mit tudom én, az edző rád bízza, hogy a kicsik kisebbekkel foglalkozzál egy edzésen, ha mondjuk kevés az edző, mert hogy bizonyos feladatokat már tényleg a kamaszok is nagyon jól el tudnak végezni. A másik oldalon meg üljél egyenesen a tanórán, meg se mozdulj, ne szólalj meg, és tehát, hogy egy csomó ilyen hol kicsi gyereknek kezelem, hol pedig felnőttként kezelem. Tehát, hogy pont ez a két véglet jelenik meg, és a kamaszkornak megvannak azok a sajátosságai, és azok a szépségei, hogy amit ha segítünk a kamasznak, mert a kamasznak nagy segítségre van szüksége, és elsősorban pont kortársorientáltak a kamaszok, tehát, hogy nagyon fontosak a kortársak, hogy mit mond az
osztálytárs,
a sporttársam, a barátom, tehát, hogy nagyon fontos, de hogy ismerjük a pszichológiába ezt a fogalmat, amit úgy nevezünk, hogy kortárs orientáció, ami azt jelenti, hogy spontán is a kortársak felé húzódik a kamasz, de hogy pont, amit az előbb mondtál, hogy még nem képesek ők, mert egyiknek sincs érett személyisége, egymást mondjuk a felelősségteljes irányba a tolni, és ettől van az, hogy egy kicsit néha ilyen érzelemmentesnek tűnnek, unottnak. Az a trendi ma, és ez is nagy baj, hogy nem utasd ki az érzelmeidet, mert az veszélyes, akkor a kortársak lecsapnak a gyengébekre, hogy akkor közben vannak gyerekek, akik a sebezhetőség elől menekülnek, vagy például az is van, hogy aki nem tartozik a mi csoportunkhoz, akkor az a zaklatások céltáblája lesz, vagy elindul kamaszkorba a bizonytalanság, hogy elég jó vagyok-e nekik, már abnak a csoportnak, aki nekem mondjuk referencia csoport a kortársak közül.
Ez azért felnőtt körben is megy tovább, tehát azért az intergrup, tehát csapaton belül megfelelés, persze.
De hogy erős a megfelelni akarás is a kortársak felé, és ez ugye a felelősség teljes gondolkodás, így írtam, hogy a felelősség teljes gondolkodás gombját egy kicsit letekeri. Igen. Tehát, hogy ez azt jelenti, hogy olyanba is belemennek a kamaszok kortársak társaságába, amiben egyébként nem mennének bele.
Abszolút.
Tehát vannak ilyen kutatások is, hogy ilyen szimulációs, autóvezetős, tehát szimuláltan, és akkor ha nézik a kortársak, akkor sokkal veszélyesebb manőverekbe megy bele, mint ha nem nézi senki. Tehát, hogy belül ő tudja, hogy mi a szabály, és ugye a szülők pont ezt rontják el, hogyha a gyerekkel valami gond van, akkor elismételgetjük neki a szabályt, hogy a mi családunkban ilyen nem lehet, meg megmondtam már neked, hogy gyere haza ekkor, meg akkor, meg kiárási talajon vagy, 8-ra itom vagy, meg törörörö, tehát elmondjuk, ő nagyon jól tudja a szabályt, csak ha ott vannak a kortársak, és ez a kortársorientációnak a negatív része, hogyha ott vannak a kortársak, akkor ő együtt nem érdekli a szabály. Vagy például olyan gyerekek, egy példa még, mert ez is gyakori, hogy olyan gyerekek, akik például mindenük megvan anyagilag, és ugye kell az élménykeresés, az újdonságkeresés, és ott vannak a kortársak, és akkor bemennek egy szupermarketba, és mit tudom én, 100 forintos dolgokat lopnak. Uh-huh. És az megint nem a lopásról szól, és akkor a szülő elmagyarázza a gyerekének, hogy fiam, azt az egeret, mert ez egy konkrét példa, most éppen az egyik paciensem, aki egeret lopott, miközben annyi pénzük van, mint a csuda.
Számítógépes egeret, ugye?
Hanem egy számítógépes egeret, itt mutogatok, tehát egy egeret loptak a haverokkal, és lebuktak. Uh-huh. És hogy nyilván, hogy azt kéne megérteni, és én ebbe akartam segíteni a könyvben, hogy egyrészt az élménykeresés és az újdonságkeresés normális. Tehát, hogy elgondolkodni azon, hogy van-e elég élménye a gyerekemnek. Elgondolkodni azon, hogy a haverjai azok tényleg mennyire barátok, vagy merre fele viszik őket, vagy hogy lehetne egy kicsit felnőttként irányítani őket, vagy segíteni őket úgy hátulról, ha nem is direktbe, mert nem a papolással segítjük, és hogy ezek de az már nem, hogy a kortársok között ezek felerősödnek. Uh-huh. De ezt nem lopásként kell kezelni, hanem tényleg ezt a kortárs orientációként, hogy igen, ott vannak a haverok, és akkor jobban, nyilván, és egy nagyon fontos, hogy kell kamaszkorba is, meg kisebb korba is, hogy a viselkedés, és ettől félünk szülőként, hogy a viselkedésnek legyen következménye. De a következmény az ne papolás legyen. Tehát, hogy egy külön fejezetet írtam, azt úgyis láttad a könyvben, a kommunikációról, mert hogy nem tudunk a gyerekeinkkel kommunikálni. Tehát, hogy nem kérdezem a motivációit, hogy hogy voltál, mit éreztél, mi történt. Tehát nem az, hogy miért csináltad, mert ezt nem tudja megmondani, hogy miért csinálta. Mert ő ezt így nem tudja megmondani.
Hát igen, ami ezekkel kinyitsz, ezer kérdés lenne. Azért az ember szülőként ő nem rosszat akar. Tehát valószínűleg nem ott kezdi, hogy nem tud kommunikálni a gyerekével, nem tud kommunikálni, lehet, hogy a párkapcsolatában sem tud kommunikálni, és a saját érzéseihez sincs igazából kapcsolata. Tehát ez egy messzire nyúlik ez a kérdés, de azért, és ráadásul ugye jogszabályokra is utalhatnánk, arra beszélünk, azt nem akarunk kinyitni, ugye honnan büntethető, nem következmény, gyereknek, nem gyereknek tekintjük. De nem hagyhatom ki ezt a kérdést. Ha egy percre elszabadulhatna a gondolatod, tényleg nincs határa a gondolatnak, akkor az hogy néz neki az a rendszer, ami nem a mostani iskolai rendszer, mert beszéltünk, mert hogyha jól sejtem, ez a kortárs orientáció, ez azért nem ipari forradalmak összeköthető, hanem ez ugyanúgy Arisztotelész is írhatott volna, és írt is
van,
erről.
Így van, írt is.
Azért mondom. De mégis, hogyha te lehetnél az, aki ezt megszabhatja, hogy 14 évtünk, ha befejezi mondjuk a 8. osztályt, hogy hogyan néz neki egy képzés, ami a természetes biológiai fejlődésünkhöz, mert azért ezeknek biológiai alapja is vannak annak, hogy úgy vezet, prefrontális kortex, ugye elől, ami azért felelős, hogy visszahúzzam ezeket az agarakat, és ne szaladjanak ki, tehát azért van egy ilyen fejlődési része is ennek, de te mit csinálnád? Tehát milyen az álomrendszer, és tudom, ez nagyon nehéz kérdés, vagy milyen olyan elemei lennének ennek a rendszernek, amelyet esetleg érdemes lehet megfontolni, akár alternatív iskola fronton, vagy a, nem tudom, a Nemzeti Alaptanterv alkotói épp hallgatják ezt a beszélgetést, és elgondolkodnak.
Nekem nem csak vízióm van, hanem gyakorlatom is. Igen. Azért, mert az akadémián, ahol személyiségfejlesztő, amit ugye vezetek, személyiségfejlesztő szakembereket képzünk, engedélyezett képzés keretében. És ők második felétől, ez egy 3 éves képzés diplomára épülve, gyakorlatra mennek középiskolákba. Uh-huh. És nagyon szeretik ezeket a gyakorlatokat, és gyakorlatilag a gyakorlatokon azt valósítják meg, ami nekem a szakmailag az elképzelésem mondjuk egy középiskoláról, uh-huh. mégpedig a következő. Hogy tudomásul venni azt, hogy a gyereknek van újdonságkeresése. Tudomásul venni azt, hogy a társas kapcsolatok prioritása van ebbe az életkorba, és ami nagyon fontos, hogy erős érzelmi intenzitás van ebbe a korba, tehát ez azt jelenti, és ezt is csak negatívan éljük meg ezt a harmadikat, tehát, hogy húha, mert bolond, meg dühös, meg indulatos, meg de ne felejtsük el, ezt nagybetűkkel írtam a könyvbe, hogy az életöröm megélésének királyi útja az, hogy a dühömet is meg tudom élni. Tehát nincs olyan, hogy csak a szeretetemet élem, csak örülök, de különben dühös nem vagyok.
Mi az érzelmekről beszélünk?
Így van, tehát az alapérzelmek, azok nagyon fontosak, hogy tehát mikor tudok-e szülőként arra gondolni, és aztán visszatérek a kérdésedre, hogy amikor dühös a gyerekem, hogy ez nagyon jó, mert az érzelmet is, vagy az örömöt is meg tudja élni. A legnagyobb bajunk az, amikor semmilyen érzelem nincs egy gyerek. Tehát ez a harmadik sajátossága, hogy erős érzelmi intenzitás van, és a negyedik, hogy a kreatív felfedezés az sajátja ennek a korosztálynak. Mi olyan foglalkozásokat dolgoztunk ki, tehát olyan személyiségfejlesztő foglalkozásokat csinálunk, ahol a fő prioritás az érzelmek megélése, és azok a kamaszok, akik nem tudták eddig megélni az érzelmeket, olyan mély érzelmek, és a szomorúság, a félelem, a dű, amik alapérzelmek, és az örömérzés is elő tud belőlük jönni, és mellette rengeteg kreatív gyakorlat van beépítve. Tehát én a kamaszokhoz azt képzelem, hogy egy olyan iskola való, akkor normális a kamaszkor, hogyha egy csomó kreatív feladat van, tehát projekteket, ebbe egyébként akar az oktatási kormányzat a projektoktatás felé menni, csak nehezen megy a gyakorlatba, de hogy projekteken dolgoznak, beviszhetik az összes kreativitásokat, de ettől örül meg a szülő, mikor azt mondja a gyerekének, hogy fiam, te miért blogot írsz, miért nem tanulsz?
Jaj.
Mert a blogírás neki egy kreatív fel, mondjuk blogot ír, most éppen dolgozom egy fiúval, aki blogot ír, a lompász kézik.
Óriási, tök jó.
Mindenki szidja érte, én imádom érte.
Ez komoly.
Jókat beszélget, ez hogy komolyan mondom. Mert hogy nem tanul rendesen mellett.
Ó, de hát megint itt vagyunk, társadalmi problémák. Ők csak igazából lakmuszpapírok.
De várja, hogy be tudod-e neki azt bizonyítani, hogy ahhoz, hogy ő tényleg jó tudja a lombházat megcsinálni, lehet, hogy matematikát is tudnia kell. De ehhez én elolvasom a blogját, megnézem az oldalát, örülök annak, aminek csak örülni lehet. Nyilván annak nem, hogy az iskolában nem tanul, de hogy megnézzük azt, hogy hogyan lehet, tehát az iskolai tudásból mi az, amit tud ő ebbe hasznosítani. És amikor ezt belátja, mert hogy okosak a kamaszok, akkor fog tanulni. A másik meg, hogyha érzelmileg olyan tanárai vannak, a másik meg ez nagyon fontos, mert az érzelmi intenzitás erősebb az életkorban. Ez azt is jelenti, hogy ők megérzik azt, hogy ki szereti őket, ki nem, megérzik azt, hogy ki ellenséges velük és ki nem, megérzik azt, hogy ki tudja őket humorral, mert a humor is a kreativitás része. Humorral kezelni őket, tehát én kettő dologban látom, az egyik, tehát összefoglalva, az egyik az érzelmek meg a kreatív energiák és az újdonságkeresés kielégítése társas közegbe, és a másik pedig, hogy olyan tanár egyéniségek, akik tényleg humorral tudják ezeket a gyerekeket inspirálni a kreatív feladatokkal, kreatív munkára.
Csodálatos, sajnos nem tudok vitatkozni veled, vagy nem sajnos, tehát teljesen egyetértek. Személyes élményem is volt. Lányom Waldorf iskolába jár, és ott azért ez előfordulnak ezek a dolgok. Igen. És egyik nap jött egy tanár, színész tanár egyébként, tehát nem tanár egyébként, csak testbeszédről beszélt nekik. És az az élmény, tehát egyből nem óra lett az óra, amiről beszélünk, és hogy ezt megélni, stb. Valahogy mintha a motivációra is egészen másképp hatna ez, amit mondasz.
Másképp. Mert ugye az alap motiv, tehát azért mondtam, hogy ez az alap négyes, ami ott van a serdülőkorban. Tehát még egyszer az újdonságkeresés, egy testbeszédet tanít, az egy újdonságkeresés. Ott vannak a társak, mert társak nélkül nem lehet testbeszédet tanítani, mert a másikét olvasuk. Ott vannak az erős érzelmek, mert minden mozdulat mögött és minden gesztus mögött ott vannak az erős érzelmek, és ott van a kreatív energia, hogy te rálátsz-e, fölfedezed-e, meglátod-e, megérzed-e, mögé tudsz-e gondolni. Tehát ezek mind a kreatív energia. Tehát ha a négyes megvan, ami sajátja adott életkori sajátossága a kamaszoknak, és nem csak az, hogy dúlnak a hormonok, és ezzel elintézzük őket, hogy azért bolond. Nem, azért bolond, mert a kreatív energiáit nem tudja megélni, nem tudja az erős érzelmi intenzitására, elutasítást kap, és nem elfogadást. Az érzelmekről is írtam egy fejezetet, hogy hogyan kéne kezelni például a dühöt. De nyilván az, hogy széttörje a lakás berendezését, azt nem lehet megengedni, vagy az osztályét, vagy akármit. De ez már a viselkedés, ez nem az érzelme. Tehát, hogy hogyan tudjuk azt megcsinálni, amit ugye most már nagyon sok könyvére és kicsi kortól kezdve, hogy az érzelem az jogos, hogy hogyan nyilvánul meg, az nem jogos. A viselkedés nem jogos. Tehát, hogy ezt hogyan tudjuk a mindennapi, tehát akár a családokba, akár az iskolába, tehát, hogy ezt szétválasztjuk. És nem azt mondom a gyereknek, hogy ne dühöng, mikor jogos, hogy dühöng.
Hát nyilván azért mondhatom, engem zavar. Tehát, hogy akkor már viszont magamhoz kapcsolódok, hogy engem miért zavar. Tehát azért
így van.
Én folyamatosan azt érzem ebből, hogy amikor beszélsz a kamaszokról, akkor nekem kicsit, mintha egy tükörről beszélnél nekem. Tehát olyan, mint hogyha állna, és a tükörben nem szeret mindig állva az ember nézni. Tehát azért ezt ne felejtsük el.
Nem. Kicsi gyerek is már tükör. Persze. A szülőknek, de a kamasz a legnagyobb tükör, mert a kamasz már nem akar megfelelni a szülőnek, legalábbis jó esetben. Ha meg akar nagyon, akkor azok a szorongó kamaszok. Tehát ha nagyon meg akar, kicsit akarjon, de nagyon ne. Tehát, hogy gyakorlatilag, és ettől még jobban tükröz egy csomó minden. Tehát az, hogy mit tudom, előveszi a telefonját, de hát apa 15 éven keresztül nyomta a telefonját mindenütt, és akkor a kamasz gyepálják, hogy ragmál a telefont, meg kapcsolja a játékot, meg izé, de ebben nőtt föl, hogy úgy ült a család az asztalhoz, hogy mindenki nyomta az
okot. Hát, és akkor még bocsánat, pozitív a hozzáállásod, hogy ült a család az asztalhoz.